Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Hát nem teljesen másról, azért érintőlegesen itt a járvány előrejelzéssel kapcsolatban mesterséges intelligenciáról beszélgetünk Kis Gergellyel, az Attractó, na csak kinyomom, meg akadtam itt, ZRT alapítójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kell!
No, hát ugye híre
ment... A Bluedottal kezdjük, szerintem
híre ment
ez
annak,
nagyon
érdekes, hogy az algoritmus
volt.
Előbb jelezte a járványt, mint észlelték volna az egészségügyi szervek. Ez hogy működik? Ennek egy kicsit a hátterét azért vázoljuk fel.
Először is a köszönetet mondanék a Flakner Balázsnak, az Index újságírójának, aki ezt egészen rendkívül jó cikkben összeszedte a múlt héten, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Ugye az volt a hír, hogy a december 31-én, ez ugye később lett hír, nem december 31-én, hogy ez a Bluedot nevű kanadai, egyébként ezzel foglalkozó ilyen vírus utakat feltérképező cég már december 31-én megjósolta, hogy itt egy járvány küszöbén állunk, miközben a amerikai járványügyi hivatal csak január 6-án tudta azt megjósolni, sőt Kína január 10-én is azt jelentette, hogy 41 darab megbetegedés van. Úgyhogy innentől kezdve mondjuk izgalmas kérdés, hogy mennyire lehetett január 10-én 41 beteg, hogyha a kanadai cég már dec 31-én járványt mondott.
Igen, és tehát nem is a cég, hanem maga ez az algoritmus, ez a mesterséges intelligencia. Igen. Tehát először is a járvány tényét megállapította, felhívta Igen. ugye a felhasználók figyelmét, másodszor egész pontosan meghatározta, hogy merre fog terjedni.
Így
tehát
van,
ez
így
a kísértetiesebb.
Így van.
De
így
ez
van.
Hogy működik? Mi a technikája ennek? Mert oké, hogy van egy ilyen, és oké, hogy a kínaiak nem tudnak kamuzni, mert az algoritmusok úgy is leleplezik ezt a dolgot. Egyébként azóta be is ismerték, hogy kamusztak.
Nagyon, igen.
De hogy működik? Hogy észlel egy algoritmust egy járványt?
Igen. Ez a, ugye azért jó szerintem ebben az AI-os rovatban erről beszélni, mert szerintem ez egy nagyon jó példája annak, amikor kezd felnőni a gyerek. Tehát azt látjuk, hogy beszélgethetünk ilyen absztrakt módon az AI így, meg úgy, meg majd akkor a Terminátor, meg ezért, de ez egy nagyon jó példa arra, hogy felnő a gyerek, és hogy mi mindenre képes a technológia, és ma már mi mindenre képes, ugye mindig ezt mondjuk, mi lesz 10-20-30 év múlva. Tehát milyen eleme? Egyrészt óriási mennyiségű adatoknak a valós idejű elemzéséből számítja az információkat ez a cég, és itt az adatokat azt úgy kell érteni, hogy 60 nyelven naponta 10 000 hírt monitoroz, mindig képzeljük mögé, hogy micsoda infrastruktúrára van ehhez szükség, hozzáfér az összes, vagy nagyon sok ilyen meteorológiai műholdhoz, NASA adatokhoz, merről fúj a szél, milyen csapadékos helyzetek vannak, stb.
Tehát ezekből az adatokból dolgozik? Mert a fő kérdés, hogy milyen adatokat gerebi ez össze?
Ezeket.
Tehát a kereséseket? Hogy
Nem. A hozzáfér a népszámlálási adatokhoz, ami nagyon fontos abból a tempontból, hogy milyen népsűrűség van bizonyos helyeken, ugye ez még csak az emberi rész, illetve szerintem, ami egész megdöbbentő, hogy az ilyen rovaroknak és egyéb állatoknak a vonulási, vagy nem tudom a rovaroknál, hogy mondják, szállási útirányát is képes monitorozni, és ha összerakod ezt az egész nagy képet, hogy naponta 60 nyelven 10 000 hírt feldolgoz, tudja, hogy hol milyen a populáció, ja, 4 millió, éves szinten 4 milliárd repülőjegynek az adataihoz is hozzáfér, és ha ezt mindet összerakod, hogy hol van a vírus, ott milyen népsűrűség van, a szúnyogok merre röpködnek, az emberek merre repülnek, mikor mi keletkezett, akkor, ahogy az Endre is mondta az előbb, egészen kiváló irányokat tudnak mutatni arra, hogy milyen irányban fog tovább terjedni ez a fertőzés, és milyen mértékben, és durva, hogy egy for profit cég hetekkel előzi meg az óriási állami infrastruktúrákat, és például nem lehet mellette hazudni, mert ha hazudsz, lebuksz.
Aha, a terjedés iránya még oké, de magát, hogy mettől járvány, azt vajon hogyan?
Hát, nem tudom pontosan, biztos van erre nekik egy definíció.
Meghatározták azt, hogy milyen exponenciális terjedés kell hozzá, tehát paraméterezték a dolgot, és akkor onnantól kezdve ő annak minősítette.
Így van. És ez a technológia egyébként most ebben az esetben ugye bejárta a világsajtót, de egyébként ennek a Bluedot nevű cégnek a szolgáltatása igazából, amit pénzért árul, hogy mindenféle más járványokat és ilyen jellegű dolgokat rajzolgat és figyelmeztetést küld, és nem csak ez az egy járvány van most az ő, nem tudom én, szolgáltatásokban vagy honlapjukban, hanem több száz vagy több ezer.
Uh-huh. Igen, nagyon érdekes a sztori.
De ez most egy remek reklám nekik, hogy ők már a kínai hatóságok előtt.
Szerintem nyugodtan reklámozhatjuk ezt a kanadai nagy céget.
Na akkor ennek kapcsán térjünk át arra a témára, ami kicsit nagyobb falat, az, hogy a maguknak a mesterséges intelligenciáknak, nevezhetjük őket így, vagy machine learningen alapuló algoritmusoknak, egy csomó mindennek lehet nevezni, de ugye közkeletű nevén AI, hogy a fejlődés történetükben az egyik nagyon nagy lépcsőfok vagy mérföldkő az volt, amikor gyakorlatilag legyőzte a világ legjobb gójátékosát. És hogy ez önmagában ezt, hogyha valaki elolvassa, ezt, akkor ezt így, egy kontextusba
ez így
kell
egy
helyezni.
Ez egy európai ember füle mellett elmegy gójátékos, oké, rendben van. Csak ugye azt szokták mondani, és ez a hírnek a lényege, és ezért kell nagyon fontos hírként ezt megemlítenünk és beszélni róluk, mert azt mondták, hogy a gépeknek egy hátránya van, hogy nincs intuíciójuk, nincsenek érzéseik. Viszont a gójátékhoz az intuíció egy elengedhetetlen, tehát akkor jó gójátékos valaki, ha intuitív.
Ez olyannyira így van, hogy a Kínában ugye azt mondták, hogy egy ember akkor felvilágosult igazán nagy kultúrember, hogyha a költészetek, a vallás és a zeneművészetek mellett a gónak a művészetét is elsajátítja. Tehát ez olyannyira így van, hogy ez ilyen kultúra vagy kultúrákat és disziplinákat átívelő megfontolás. Néhány szót arról, hogy mi is ez a gójáték, hogy hát, ha nem minden hallgató ismeri. Ezt úgy kell elképzelni körülbelül, mint a sakkot, abban az értelemben, hogy táblák vannak, és a táblákon pedig nem figurák, hanem kövecskék. Nagyon egyszerű egyébként a szabályrendszere, mert sok minden nem lehet csinálni. Egy 19x19-es négyzetrácsnak a meccés pontjaiba lehet lehelyezni felváltva fekete és fehér köveket. Erről szól a gólyáték, és amikor bekeríted az ellenfélnek a köveit, akkor azokat leveheted, illetve amit meg nem kerítesz be, ennek az inverze, az meg egy ilyen területfoglalós dolog, és akkor a utolsó lépés után kinek van nagyobb területe, az nyerte meg a játékot. Tehát ebben csak az a lényeg, hogy ez egy táblás játék, amit fekete és fehér színű kövekkel évezredek óta lehet játszani, semmit.
És azért maradt évezredeken keresztül fenn, mert elképesztő logikai, stratégiai gondolkodás kell hozzá, annak ellenére, hogy ilyen egyszerűen el lehet ugye magyarázni a szabályt.
Így van, és pont ezért mondták sokáig, hogy a számítógépek számára ez egy óriási kihívás, ennek a feltörése, hogy valaki számítógéppel legyen jobb játékos, mert ugye ennek a matematikája úgy néz ki nagyon röviden, hogy ugye 19x19-es négyzetrács, az azt, és három állapota lehet egy négyzetrácsnak, hogy fehér kő van rajt, fekete kő van rajt, vagy nincs rajt kő, tehát ebből 19x19 361, és akkor 3 a 361-en darab kombinációs lehetősége van a táblának, ami csak úgy kontextusba helyezve minden számnál sokkal nagyobb, hogyha ilyen, egyszerűen. Tehát mondjuk az univerzumban lévő atomoknak a száma az 10^80, ennél is nagyságrendekkel több, vagy a Földön élő összes ember hajának a szála az 10^15, ezeknél sokkal nagyságrendekkel nagyobb, és ugye egy számítógép klasszikusan szemből neki megy az ilyen problémáknak,
és elkezdi kiszámolni. Aminek nem ér a végére.
Ennek soha nem ér a végére, még egy lépésnek
sem. Maximum számítógép tudná, ugye? Vagy, de hát az ott mi nem tartunk, bár vannak jó eredmények.
Igen, az egy külön témánk lesz majd szerintem, vagy sok témánk. Tehát az a lényeg, hogy ilyen módszerrel nem lehet megtámadni, és ezért sokáig azt mondták, hogy nem lehet ezt a játékot, ember nem tudja megnyerni. Maga egyébként ez az emlegetett szupervilágbajnok, a Lee Sedol, ő is a mérkőzés előtt úgy nyilatkozott, pedig ő aztán a kilencdanos nagymester, a világ legjobb játékosa, hogy 5-0-ra fog nyerni, esetleg 4-1-re fog ő nyerni a mérkőzés előtt, és aztán...
Aztán nem amikor nem így jött vissza, és vonult, tehát ő teljesen kiakadt ezen a dolgon, én úgy olvastam valahol.
Hullámai voltak, nem vonult vissza.
Nem vonult?
Sőt, elmondom a kronológiát, hogy miért gondolom, hogy ez egy olyan sztori, ami rávilágít arra, és egyébként kicsit erre a vírusos témára is nyugodtan visszautalhat, hogy a fejlődésnek az üteme. Ugye többször beszéltünk már arról, hogy mi emberek ilyen béka perspektívából tudjuk nézni a dolgokat, mert több százer éves evolúciós ciklusaink, vagy evolúciós fejlődésünk van, és nem tudjuk azt értelmezni, amikor elvágtat mellettünk valami, dolog, és szerintem ennek az elvágtatásnak a közepébe vagyunk, amit jól példáz ez a történet. Ugye ez úgy indult, hogy a DeepMind nevű cég, DeepMind, úgy hívják a céget, 2010-ben alakult, egyébként 2014-ben a Google felvásárolta, tehát már akkor sem volt piskóta, mielőtt még ez a verseny volt, és kitalálták, hogy ugye a Go annyira nehezen, illetve annyira azt mondják, hogy ezt nem lehet, hogy ők akkor ezt megcsinálják. Tehát így rámentek egy ilyen challenge jelleggel. Uh-huh. És a 2015-nek a októberében volt az első játszma, amit egy kétdanos Európa bajnokkal játszott ez a gép, és azt hiszem, hogy őt 4-1-re megverte, nem, őt 5-0-ra megverte ez az AlphaGo Fan egyébként, akkor, mert ugye Fan Hui volt ez az Európa bajnok, Franciaországban él, és akkor a megörültek ennek a sikernek, és egy évvel később kihívták a Lee Sedolt, aki, már ezt korábban is mondtam, ő a Go-nak a Federerje, tehát az abszolút világbajnok, a megkérdőjelezhetetlen autoritás és a mindenek fölött álló szent személy gyakorlatilag, és mindenki azt mondta, hogy ezt nem lehet. A sajtó is Dél-Koreában ugye óriási kampány volt körülötte, metró megállókba, élőbe vetítették, buszmegállóba a meccset, meg teljesen mindenki rá volt feszülve, egy hétig tartott az esemény. És a Lee Sedol is azt mondta, hogy nem. És 4-1-re megverte a következő verziójú, ez az AlphaGo Lee, a 8 danos világbajnokot, és hogy folytassam a következő egy éven belül, tehát két év alatt lezajlott az egész, a következő egy éven belül az AlphaGo Lee-re épülve egy AlphaGo Master-t fejlesztett ki a cég, ami 60-0-ra verte meg az AlphaGo Lee-t, a saját játékaiban.
Aki megvárt az ember.
Pár hónap alatt. Igen. Erre a következő evolúciós lépés az AlphaGo Zero volt, ami valami, nem tudom én, 89-11-re verte meg azt hiszem a Mastert. Tehát ez már bőven a humán szintek.
Tehát ugye, ezt már ember meg nem közelíti. Igen.
És a slusszpoén az egészben, hogy két év után a DeepMind lezárta ezt a Go sztorit, és az AlphaGo Zero-ból AlphaZero nevű technológiát csinált, kivette belőle a Go-t, és mára meggyőződésem, hogy egy csomó olyan technológiában és innovációnak a hátterében ez a technológia fut, aminek már semmi köze a játékhoz, meg a Go-hoz, hanem ilyen szuperhumán teljesítmények mellett támogatja az embereket, és amúgy mondtad, hogy a visszavonult a csávó, mind a kettőt nagyon megérintette, hogy egy gép meg tudja őt verni, akivel játszott, azért ez nem múlik el nyomtalanul, meg gyakorlatilag az életbe vetett hitük, hogy akkor most ők miért élnek, meg mit, ha jön egy gép, azt megveri. De nem vonult vissza végül, hanem így hullámzott, és tanult. Tehát most már a Go professzionális Go játékosok leülnek, és tanulnak az AI-tól. És az előző ilyen vírusos témához, ha egy picit vissza akarok kötni, ott is arról van szó, hogy a szakemberek és az AI együtt lesznek jobbak, és itt is a Go játékosok és az AI együtt lesznek jobbak, tehát tanulnak egymástól, és így halad előre a dolog.
De még egy dolgot jegyezünk meg, hogy a sakk világbajnokot már hány évvel ezelőtt megverték körül a gépek.
Igen,
ugye?
De a sakk ehhez képest sokkal egyszerűbb játék. A kombinációk száma. Ugye ott minden figura csak meghatározott irányokba mozoghat, sokkal kisebb a tábla. Go játékok is voltak már korábban, de mindig handicapről tudtak nyerni. Uh-huh. Ilyen 4-5 köves handicapről. És most jött a...
Igen, az közben, ahogy mondtad, eszembe jutott, hogy az egyik kritika az volt, hogy kimondottan a játékosra de fejlesztették ki. Az elején igen, csak ugye amikor eljutottak az Alpha Masterig, akkor ott már nem, mert ugye az előző modellek annak a játékosnak a játékstílusát elemezve ő rá volt kifejlesztve.
Én úgy tudom, hogy ez nem így volt, hanem csak az első két verzióban egy ilyen, ugye a technológia az úgy néz ki, hogy három komponensből épül fel az egész dolog, azt úgy hívják, hogy az egyik a Value Network, a Policy Network, és a végén a döntési fa. És az első kettőben megállapítja, hogy mi a táblának az állapota, kiszámolja a valószínűségeket, és egy ilyen Monte Carlo döntési módszer szerint határozza meg a lépéseket. És az első, illetve ott határozza meg, hogy végül is melyik lépésnek a legnagyobb a valószínűsége a győzelem felé vezető úton, és mindig azt a lépést választja. És az első két AlphaGo az egy előre betanított valódi emberi játékok, sok százezer emberi játékot végignézett, megtanult, hogy kell játszani, és az volt a bemeneti inputja annak a reinforced learning, ez a megerősített tanulásos rendszernek, ami aztán a játék közben fut. De a mastertől kezdve már kidobták az emberektől tanulós részt, hanem csak önmagától tanult. Uh-huh. Tehát az AlphaGo Zero-nál ott az volt az igazán nagy evolúciós lépés, hogy már semmiféle előre programozott emberi játékokat nem tanult meg, hanem csak a saját magával naponta 1 millió meccset játszik mondjuk egy nagy ilyen erős felhő architektúrán, és abból tanult meg sokkal jobban, mint ha valaha látott volna embert.
De talán az ember befolyásolta, és nem jó irányba. Igen, lehet.
Igen.
Beszéljünk erről, hogy ez nem... Nem félelmetes kicsit? Mondtad, hogy elrobog. Igen, azért, mert itt a hallgatók is, hogy de majd, ha ezt megfigyelésre használják.
Arra használják. Hát pont erről beszéltem, hogy mire, persze, hogy arra használják. Hát olyan erőnyök.
De András, olyan aranyos vagy, mindig még vannak illúzióid. Minden nap egy új nap számodra, és teljesen persze. Ilyen
hát figyelj,
baba ártatlansággal kezd
nagyon röviden, ugye a Cambridge Analytica-ról már sokszor beszéltetek, ami pont ez a vagy nagyon hasonló technológia. Vannak olyan cégek, akiről nem is beszélünk, a Palantir például, a nagy kedvencem, már csak a Gyűrűk ura áthallás miatt is. Volt egy ilyen cég, egy darabig lehetett róla olvasni, és aztán már nem.
Már nem lehet olvasni róla.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy a Palantir az például egészen biztos, hogy ennél még sokkal durvább, és nem Go játékra használja
a
tudását.
Mit lehetett olvasni a Palantirról?
Ez majd egy következő téma lesz, jó, mert kifogytunk az időből.
Nem, de komolyan ez meg érdekelne.
Mármint, hogy...
Hogy mit lehetett olvasni, hogy ők miket csinálnak, vagy mire képesek?
Az ilyen geopolitikai történetekkel foglalkozik igazából. Akár a vírus terjedést is leképezheted arra, hogy bizonyos társadalmi mechanizmusok hogyan, merre terjednek, mit, hogyan kell csinálni, hol kell beavatkozni ahhoz, hogy ez ne úgy terjedjen. Ha itt beavatkozol, akkor az megáll, nem tudom. Tehát a Palantir, ha jól tudom, hogy ennek nem néztem utána, úgyhogy hülyeséget nem akarok mondani, de szerintem a CIA-nak az érdekkörébe került ez a történet, és azóta nem nagyon lehet róla olvasni.
Igen.
Tehát, hogy ilyen cégből sok van, és persze,
hogy biztos arra tudni akartad, András? Igen. Nem vagyok benne biztos.
Annyira mindegy, hogy tehát, ilyen ez ilyen szerény, hogy így jaj, majd ez bennünket érinte, vagy nem, vagy hogyan.
Már érintett.
A kellős közepében.
Évekkel korábban.
Szügyig vagyunk ebbe az
meg
egész történetben.
Meg lehet hackelni a mesterséges intelligenciát?
Hát meg lehet, de nem, de úgy, nem mi fogjuk hárman. De amúgy meg lehet. Tehát vannak olyan, persze deepfake, meg nem tudom, igen. Tehát hogy majd erről, ha jól láttam, akkor lesz a jövő héten adásban, hogy a deepfake-nek a felderítésére is AI-t használnak, tehát a deepfake-et AI-jal csinálják, a felderítését is AI-jal csinálják, akkor most még egyet lépünk, hogy a felderítésnek az ellehetetlenítését is AI-jal. Persze,
hogy miket leülünk kávézni, és közben a mesterséges intelligenciáink megharcolnak egymással, mint a csapataink legerősebb tagjai, igen. És aki nyer, a végén kezet fogunk, a vesztes fizet.
Másik meg megy vissza a kőkorszakba, igen.
Igen, ez gyakorlatilag egy kriptó tőzsdének a mindennapjait írtad most le.
Igen. Hát nagyon szépen köszönjük, megint elgondolkodtató. Kicsit ijesztő is volt, de elgondolkodtató. Kis Gergelyt hallottuk, az Attractó ZRT alapítóját.
Köszönjük szépen, várunk legközelebb is a stúdióba.
Köszönöm.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.